18 óra. Duna Televízió.
Parád egy földön és égen a 29. nyári olimpia megnyitó ünnepén. A magyar zászlót Kammerer Zoltán kajakos vitte. Orosz-grúz válság lett a dél-oszét-grúz konfliktusból. Medvegyev azt mondja, nem hagyják büntetlenül állampolgáraik halálát. Szakásvili szerint Oroszország háborút indított országa ellen. És fáraók kincsei Budapesten, világhírű gyűjtemények egyiptomi műemlékei a Szépművészeti Múzeumban. Jó napot kívánok! Magyar idő szerint ma délután az ünnepélyes megnyitóval hivatalosan is megkezdődött a pekingi olimpia. Előzetesen minden idők leglátványosabb ünnepségére lehetett számítani. Viki, valóban így volt?
Mindenképpen. A káprázatos és a lenyűgöző műsort, illetve a sportolók felvonulását közel 1 milliárd ember csodálhatta meg a világ minden részén. Pekingből kiküldött munkatársunk Bobák Róbert jelentkezik a részletekkel. Szervusz Robi, hogyan fogadták a magyar csapatot?
Szervusz, Viki, köszöntöm a Duna Televízió kedves nézőit. Ezekben a pillanatokban Li Ning, a háromszoros olimpiai bajnok kínai tornász gyújtja meg a lángot. Csodálatos látvány, mi is egy picit a hatás alá kerültünk. Egyébként a magyar csapatot, mint az egész földkerekséget, mint a másik 203 nemzet sportolóit olyan szeretettel fogadták a kínaiak. A magyar csapat egyébként Guatemala után és a Dominikai Köztársaság előtt a kínai ABC sajátossága miatt a 83-ként vonult fel a madárfészekben megrendezett nyitó ünnepségen. A piros-fehér-zöld zászlót a háromszoros olimpiai bajnok kajakos Kammerer Zoltán vitte, és valóban jó volt látni a mosolygós versenyzőinket, akikre szombattól igazán nagy feladat vár az immár hivatalosan is megnyitott 29. nyári olimpiai játékokon. Csodálatos volt a tűzijáték és a több évezredes kínai kultúrára épített bemutató is, amelyet egyébként 3 évig terveztek, próbáltak, gyakoroltak, minden tökéletesen sikeredett. Itt Pekingben egyébként már elmúlt éjfél, és nagyjából 10 óra múlva megkezdjük a szereplésünket. Tóth Anita sportrövő, Csernovicki Éva cselgáncsozó és a női kézlabda válogatott nem sokára tehát pályára lép. Szorítsunk értük otthonról is, és innen Pekingből a Szóa stúdiói.
Robi, köszönjük. Az ötkarikás játékok megnyitója előtt a kínai fővárosban tetőfokára hágott az izgalom. A nyitány előtti atmoszférát jókora feszültség és rendkívüli biztonsági intézkedések jellemezték.
Utcazenész gyakorol órákkal az olimpia megnyitója előtt. Peking felkészült az eseményre. Még a nap is kisütött, annak ellenére, hogy sokan attól tartottak, a megnyitót elmossa majd az eső. Az olimpia ideje alatt a forgalmat jelentős mértékben csökkentették a városban. Sok Peking éppen kötelező szabadságát tölti, ugyanis rengeteg üzemet és gyárat állítottak le az olimpia idejére. A biztonságról több ezer rendőr gondoskodik, akik minden kereszteződésben és az utak mellett vigyáznak a helyiek és a vendégek biztonságára.
A megnyitó idejére tovább szigorították a biztonsági intézkedéseket. Gyakorlatilag az eseményre vezető utakat teljesen lezárták, csak a buszok, illetve a taxik közlekedhetnek. Az óvatosság nem csoda, hiszen több mint 90 ország állam és kormányfője érkezik ide.
A megnyitó előtti pillanatokban a pekingiek ellepték az utcákat, sok helyütt a hidakat egész egyszerűen lezárták. A rendőrök tehetetlenek voltak a kíváncsiskodókkal szemben, akik hatalmas kivetítőkön figyelhették az eseményeket.
És diplomáciai helyszín is az olimpia. A megnyitó a majdnem 100 országból Pekingbe érkezett vezető politikusnak számos megbeszélésre, találkozóra adott alkalmat.
Hu Jintao kínai államfő több mint 80 ország vezetőjét, illetve uralkodóját üdvözölte a megnyitón. Fukuda japán miniszterelnök az elsők között érkezett, és fogadta Nicolas Sarkozy francia elnök és a dél-koreai államfő is. Sarkozyt külön üdvözölte kínai vendéglátója, miként George Bush amerikai elnököt és Putyin orosz miniszterelnököt is. Az orosz kormányfő megbeszélést folytatott az amerikai elnökkel. A Bush-sal tartott tárgyalások után szóvivőjének közlése szerint Vladimir Putyin úgy nyilatkozott: Dél-Oszétiában nagyon nehéz lesz fenntartani a békét. Az orosz miniszterelnök elégedetten nyugtázta az amerikai elnök nyilatkozatát a grúziai és dél-oszétiai helyzetről, kiemelve, hogy Bush szerint senki sem akar háborút.
Oroszország háborút folytat Grúzia ellen, jelentette be Mihály Szakásvili grúz elnök. Dél-Oszétiába, a kaukázusi ország Szakadár tartományában ma grúz tankok vonultak be, és orosz békefenntartó harckocsik is megjelentek. Több tucat civil és 10 orosz békefenntartó meghalt. A nemzetközi szervezetek azonnali tűzszünetre szólítottak fel.
A grúz erők hevesen lövik Csinvalit. Szemtanúk arról számolnak be, hogy a város romokban hever. Több épület lángba borult, a parlamentet is találat érte. A lakosság, köztük legtöbb gyerek, asszony és idős ember pincékben keresett menedéket. Nem lehet pontosan tudni, hányan haltak meg, de a kórházak túlzsúfoltak, a sebesülteket már a folyosókon műtik. Az orosz békefenntartók mindent megtettek azért, hogy megállítsák a grúz támadást. Ők ezt nem tették meg, ezért mi bosszút állunk, jelentette be a déloszít államfő Eduard Kokoity. A grúz államfő Mihály Szakasvili ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy sem országának, sem Oroszországnak most nem érdeke egy háború. Moszkvát hisztériakeltéssel vádolta meg. Dmitrij Medvegyev orosz elnök arra figyelmeztetett, Oroszország nem hagyja büntetlenül állampolgárai halálát Dél-Oszétiában, és hangsúlyozta, hogy Moszkva megvédi polgárait, bárhol is tartózkodjanak. A hivatalosan Grúziához tartozó Szakadár Dél-Oszétia mintegy 70 ezer lakosának többsége orosz állampolgár. A grúz dél-oszét ellenségeskedés évtizedekre vezethető vissza. Csinvali már kétszer is kikiáltotta függetlenségét, de ezt sem Moszkva, sem Tbilisi nem ismerte el. Dél-Oszétia egyben kinyilvánította azt a szándékát, hogy csatlakozzon Észak-Oszétiához, amely ma Oroszország része.
A magyar külügyminisztérium aggodalommal figyeli a Dél-Oszétiában kirobbant konfliktust. Magyarország szerint minden eszközzel meg kell akadályozni a harcok folytatódását, közölte Kohári Lajos, a tárca helyettes szóvivője. A külügyminisztérium arra kéri a Grúziába készülő magyarokat, hogy fontolják meg az utazást. Vonatkatasztrófa Csehországban. Studenka helységnél ráomlott a sínekre egy híd, a Krakó és Prága között közlekedő Comenius Eurocity pedig 140-nel belerohant a törmelékhalomba. A balesetben 6-an meghaltak, 41-en megsérültek. Magyar áldozatról nem tudnak a hatóságok. A katasztrófa okainak kivizsgálására rendkívüli kormánybizottság alakult. A helyszínre érkezett Mirek Topolánek cseh miniszterelnök, és Varsóból Studenkába indult Donald Tusk lengyel kormányfő is. Elszabadult egy busz reggel a budapesti Moszkva téren, a szétrepülő üvegszilánkoktól egy nő könnyebben megsérült. A vezető nélküli jármű az utasváróba gurult, végül egy villanyoszlop állította meg.
A 156-os busz fél kilenc után beállt a moszkvatéri végállomásra, leszálltak róla az utasok, majd a sofőr is, aki bezárta az ajtókat kívülről. Ezután a jármű önálló életre kelt, 6 sávot átszelve átgurult a szemben levő oldalra. Menet közben összeütközött egy autóval, ledöntött egy üvegfalú busz megállót, végül egy üzletcsornak ütközött, megrongálva annak tetejét. Az autóban ülő házaspár fertődre tartott, amikor frontálisan ütköztek a busszal.
Megláttam, hogy szemből egy vezető nélküli nagy busz jön, egy kis sofőr szarad mellette, de hát az sajnos nem tudta kinyitni az ajtót. Én meg sem erre menekülni nem tudtam, se balra, se jobbra, se előre, így aztán Isten kezébe voltam.
Szegény azt mondta, hogy ugorjak ki, de nem volt hova, úgyhogy nem ugrottam ki, és nagy szerencsénk volt ez az igazság.
Szilágyi Károly, a BKV szóvivője azt mondta, a vizsgálat eredménye néhány nap múlva várható.
A megállókban is, és a végállomáson is pontosan meg tudott állni, tehát valószínűleg nem az üzemi fék hibája okozta a balesetet.
Egyáltalán műszaki hibára lehet gyanakodni?
Jelen pillanatban nem zárható ki a műszaki hiba lehetősége, de vizsgáljuk a személyi felelősség kérdését is.
Szilágyi Károly szerint a károkat a BKV felelősség biztosítása alapján rendezi a társaság.
Molotov koktélokat dobtak és több lövést adtak le két házra az éjszaka a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Piricsén. Egy idős asszonyt a lábán találtak el, őt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Ez a lövés, innen kiszedték az egész érdeket.
Getyinász Tibor a golyónyomokat és a Molotov koktélból származó benzin maradványait mutatja. Éjjel 3:45 körül dörrenésekre ébredt, és látta, hogy lángol a ház külső része.
Szarra lettem figyelmes, hogy lobog az egész itt az ablaknál. Hát most a 4 fiú jutunk, mert 5 gyerek van. Van egy 7. éves ikerbe, 4 éves kisfiú, még van egy 1 éves. Na most ezeket felkapdostam, mindent kivoltam az udvarba. Fogtam a vedret, felkaptam.
A szomszédházat is megtámadták, itt él a férfi 64 éves anyja, őt lábon lőtték, amikor kilépett az ajtón, súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Getyinász Tibor azt mondja, hogy nincs haragosuk, és nem tudja, kik lehetnek a támadók. Az ügy vizsgálatát a Nemzeti Nyomozóiroda vette át, az országos cigány önkormányzat szerint etnikai támadás történt.
Állandó áruforgalmi határátkelő hely lesz a Sármelléki repülőtér. A kormányrendelet augusztus 15-től lép életbe. Ennek köszönhetően egyszerűsödik a külföldről érkező szállítmányok ellenőrzése. Emellett jelentősen növekedhet a repülőtér áruforgalomból származó bevétele is.
Több száz tonnát fogadtunk, illetve kezeltünk már ebben az évben is.
2006 óta személyforgalmi határátkelő működött Sármelléken. Ennek a teherszállító gépnek eddig minden érkezésnél egy egyszeri vámút nyitási engedélyt kellett kérnie, ami időbe és nem kevés pénzbe került. Augusztus 15-e után erre már nem lesz szükség, mivel áruforgalmi határátkelő helyként is funkcionál a repülőtér.
Ez a mostani kormányrendelet hozzásegíti a repülőteret ahhoz, hogy a nagyobb frekvenciával, illetve több áruszállító járatot tudjon fogadni, és lényegesen egyszerűbbé teszi az áruforgalmi ügyintézést.
A repülőtér idén várhatóan 160 ezres utasforgalmat bonyolít. A jövőben az áruszállítás növelésére is nagyobb hangsúlyt fognak fektetni.
Aktuális kérdésekről tájékoztatta a nyugdíjasokat az MSZP nyugdíjas tagozata Miskolcon. A rendezvényen egy nyílt levelet is felolvastak, amit a pártokkal együttműködő nyugdíjas szervezetek vezetőihez juttatnak el.
Az Orbán kormány 1999-ben egy év alatt 19 ezer forinttal csökkentette a nyugdíjasok jogos és törvény szerint járó juttatásait, mondta Villám József, az MSZP nyugdíjas tagozatának országos elnöke. Szerintük nem alaptalan ezért, ha a nyugdíjasok felháborodnak a Fidesz újbóli nyugdíjcsökkentési tervén. Gurnándor elmondta, 98 és 2002 között nem működött a nyugdíjas kerekasztal sem, és jóval kevesebb juttatást kaptak a nyugdíjasok, mint ami megillette volna őket.
Bevezettük a méltányossági nyugdíj rendszerét, nem kell, hogy mondjam, több százezer embert érintett meg a történet. Bevezettük a nyugdíjas korrekció kialakítását, amely visszanyúlt azokra az évekre, és ma is működik a történet, amely kedvezőtlen nyugdíjba vonulási éveknek számítottak az elmúlt évtizedekben. 13. havi nyugdíjrendszeréről nem kell, hogy szóljak külön.
A képviselő elmondta még, hogy a nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátások 2001-ben 38 ezer forint körül voltak, mindez 2007-ben a duplájára nőtt.
A Fidesz szerint a kormány szóvivői holnap alkalmas lehet a modern cenzúra megvalósítására. Cserpalkovics András kifogásolta, hogy az online tájékoztatókon 5-6 kérdésre lehet csak választ kapni. Korlátozott a kérdésfeltevésre rendelkezésre álló karakterszám, és az újságíróknak nincs visszakérdezési lehetőségük szemben az élő sajtótájékoztatóval.
Olyan, mintha ez az oldal alkalmas lenne a kényes kérdések kikerülésére. Olyan, minthogyha az élő kormány szóvivői tájékoztatók számának csökkentésére is alkalmas lenne ez az oldal. Azaz, ez az oldal alkalmas lehet egy informatikai kordon felállítására a kormány körül.
Daróczi Dávid kormány szóvivő mindenre reagálva azt mondta, az újságíróknak nem kevesebb, hanem több lehetőségük van kérdezni, emellett az ország bármely pontjáról lehet követni a tájékoztatókat. A szóvivő szerint a kérdéseket online ugyanúgy fel lehet tenni, mintha az újságírók ott lennének a sajtótájékoztatón. Elindul az MDF elnöki posztjáért Almási Kornél, ha jelölik. Ezt a párt jelenlegi alelnöke közleményben tudatta. Sikeres jelölése esetén Dávid Ibolya kihívóval lesz kénytelen szembenézni, ami először fordul elő azóta, hogy 1999-ben elnökké választották. Herényi Károly, a párt frakció vezetője mindenre úgy reagált, az igazán komoly jelölt politikai programmal rendelkezik, és azt ismerteti a tagsággal, ez egyelőre hiányzik. A Szatmár megyei születésű Vetési Albert a 15. század egyik legképzettebb diplomatájaként Mátyás király megbízásából a Beatrix kezét megkérő küldöttséget vezette. A többi között ez is kiderült az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület által szervezett történelmi irodalmi tanácskozáson Szatmárnémetiben.
Mátyás király trónra lépésének 550. valamint Kölcsey himnusza megírásának 185. évfordulója alkalmából tanácskoztak a szakemberek. Egy vélemény szerint a himnuszból nem egy teljesen pesszimista magyarságkép olvasható ki, inkább úgy esztendő jó kívánságnak tekinthető.
Adj végesztendőt, megbűnhődte már a nép a múltat, s adj jövendőt. Tehát ez az utolsó szó egy közbevetett mondat után következik.
Katona Tamás történész szerint Kölcsey megelőzte korát ezekkel a verseivel, meg azzal a hallatlan tájékozottságával, amivel összeolvasott mindent a világon.
Vezető tudott lenni. Vezető, akinek a barátságát nem kisebb emberek keresték, mint a dörgő hangú, nyak nélküli, hátra tyukló fejű, karikavágó veselényi Miklós, vagy a sárga pofájú, vastag, fekete szemöldökű, mindig rossz kedvű Széchenyi István, vagy a porcelán kék szemű, méz édes hangú, korán kopaszodó fiatal ügyvéd Kossuth Lajos. Igen, mindenki tudta, hogy ez az ember micsoda ért.
A költő szülőfalujában, a nemzeti zarándok helyé vált Sződemeteren ma tartanak megemlékezést.
Az egyiptológusok monalizája egy 4,5 ezer éves régészeti lelet is látható mától a Szépművészeti Múzeumban. A reneszánsz a fáraók Egyiptomában című időszaki kiállítás az uralkodók korának utolsó nagy időszakát mutatja be.
Táncosok a Szépművészeti Múzeumban a fáraók korát idézik, nem véletlenül.
Tán az egyiptomi történelem legismertebb fáraóját II. Ramszesz ábrázolja, méghozzá egy nagyon jellegzetes térdelő pózban.
A Krisztus előtt 1300-ban készült szobrot a British Múzeumtól kapta kölcsön a Szépművészeti. A kiállítás legértékesebb darabja azonban mégsem ez.
Ez a műtárgy a kiállítás egyik, hanem a legfontosabb műtárgya. Ez a úgynevezett palermói kő még sosem hagyta el a palermói múzeumnak a falait.
Az egyiptológiában ez a műtárgy olyan, mint a képzőművészetben a Mona Lisa. A Krisztus előtti második évezredtől egészen Krisztus előtt 322-ig uralkodó fáraók neveit és tetteit sorolja fel.
Itt a 25-26. Dinasztia korában járunk, tehát a valódi reneszánsz korában, fáraók reneszánsz korában, és egy asszonysárnak cseszrepeletnek a koporsó készletét láthatjuk itt.
De nem csak ezt, hanem egy igazi múmiát is kiállítottak a szervezők, 150 más műtárgyal együtt. A rendkívül ritka gyűjteményt több milliárd forintra biztosították. A kiállítás november 9-ig látogatható.
70 éves a magyar légierő. Ebből az alkalomból jelent meg az Ég katonái című könyv, amely a magyar repülés történetével ismerteti meg az olvasót.
Szállj fel magasra.
Mindenkit érdekel, hogy az ég miért a bátrakat szereti. Mindenki szeretne eljutni oda, ahova az ég katonái tudnak kiterjesztett szárnyaikkal, olvasható a kötet hátoldalán. A könyv főszereplője az a 32 magyar repülős, aki játszik könnyedséggel bánt és bánik a sok tonnás vasmadarakkal.
Ez egy nagy család a miénk. Mindenki mindenkit ismer, és mindenki mindenkiért drukkal, és ez az összetartozás, a családhoz való tartozás, a fegyelmezett, nagyon katonás, precíz, pontos végrehajtás követelte meg tőlük.
Vitéz Szent Iványi János egyike a Magyar Légierő 1938-as megalapítóinak.
Ezt a bizonyos repülés szeretetet, ezt úgy kell értelmezni civil szembe, mint egy drog szenvedélyt. Tehát ez bele itatódik az embernek a szervezetébe, ebből nem lehet kigyógyulni, hála Istennek.
Tudatosan felépített tárlat, csak nem 200 fotó, ez is jellemzi Apáti Tóth Sándor kiállítását. A kemény mondani valójú képek a Magyar Nemzeti Galériában nézhetők meg.
Sorsom fényképezőgépet adott a kezembe. Ezt vallja a 60. születésnapját ünneplő fotóművész. A szerelem, a születés, az elmúlás hármassága, a 20. század nagy történelmi fordulói, a paraszt nagyszülők öröksége járja be a kiállító teret.
Az, hogy fekete-fehérben ábrázoljuk a világot, ez önmagában már egy nagy absztrakció, hiszen megfosztjuk a színektől, és én képi felfogásom, a képi világom szerint a végsőkig akarom egyszerűsíteni a képeimet.
A művész születésnapi kiállítását Vízie Szilveszter akadémikus nyitotta meg. A tárlat a fotóművész szerint új korszak nyitánya, a kamaszos szabadságé, de a készülő képekről egyelőre többet nem árult el.
Most pedig újra sport, Viki, tiéd a szó.
Tusázóink és edzőik ma kora délután elutaztak az olimpiára. Augusztus 21-én és 22-én szurkolhatunk majd két női és két férfi versenyzőnknek.
Egyelőre Peking helyett Szöulba mennek átállni és edzőtáborozni az ötusázók, még van két hetük a rajtig. Vörös Zsuzsa és Gyenesei Leila, Való Gábor és Horváth Viktor a két-két induló, mind a négyen éremessé vágnak neki a játékoknak.
nagyon szeretnék saját magamra figyelni. Az tény és való, hogy ez a mezőny sokat változott, sokat javult. És hogyha tényleg mindenképpen sikerül összeállítanom saját magamat és az napi 5 számomat, akkor az jó eredmény lesz. Az, hogy mire lesz elég, az majd ott kiderül.
Engem is az esélyesek közé sorolnak. Ez igazából így különösen nem zavar. Én azt hiszem, az embernek megvan saját magával szemben is az elvárása, és igazából ez kell legyőznie, nem igazából az ellenfeleket.
Továbbra is az élvonalba jutás a célja a Ferencváros csapatának, amely hétfőn 19 órától hazai pályán a Tököl ellen kezdi meg a másodosztályú bajnokság őszi idényét.
Javában zajlik a felkészülés a Ferencvárosnál az új bajnoki idényre. A szezonra immár teljes mértékben Bobby Davison felkészítésével készülnek az új játékosok, külföldiek, feltörekvő ifisták és a korábbi válogatott csatár egyaránt.
Az a szándékom, hogy minden poszton verseny legyen a játékosok között. Ettől kezdve már legyen az ő gondjuk, én pedig mindig a legjobbakat fogom játszatni.
Csak nem egy hónapja készülök már a csapattal. Sok az új játékos, de mind jók, és csak az érdekel minket, hogy feljussunk az első osztályba.
A nevekkel még nekem is van gondom, de nyilván idővel összeállunk, bár sok időnk nincsen, mert hétfőn már eredményt kell produkálni.
Alig 40 perc múlva élő futball közvetítéssel várjuk Önöket a hazai élvonalbeli labdarúgó bajnokság harmadik fordulójának nyitányán. A Budapest Honvéd a Diós Győrt fogadja. A Bozsik stadionban ott van Mencer Tamás. Szervusz Tamás, mi várható a mérkőzésen?
Szervusz Viki, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai meccs legnagyobb kérdése az, hogy a szezont jól kezdő és két meccs után 4 ponttal álló Diós György továbbra is tudja folytatni jó sorozatát ezúttal idegenben, illetve hogy a két kör után mindössze 1 pontos Honvéd végre tud-e nyerni. A Honvédban persze továbbra sincs Benjamin és Ábrahám, a két játékos az olimpián van, Elefántcsontpart válogatottjában, és így továbbra sem állhatnak Pölöske Gábor rendelkezésére, hogy ma hogy tudja őket a Honvéd pótolni, illetve hogy mire képes a Diós György, azt 7 órától velünk megnézhetik. Várjuk Önöket vissza, és a szót most visszaadom a stúdiónak.
Tamásnak köszönjük, ma is lesz közbeszéd a témák gigantikus olimpiai megnyitó után. Kínáról és a versengésről Szántó Évával, a Nemzeti Sportszövetség főtitkárával és Jordán Gyulával, az ELTE docensével, Kína szakértővel beszélgetünk. Aztán grúz-orosz háború Dél-Oszétiáért, a háttérről Kun Miklós történészt kérdezzük majd 9:30-kor a közbeszédben. Várjuk Önöket!
Az Osamban a legkedvezőbb árak a befutó.
A Natura kvásványvíz 95 forint.
Csupa öröm, ahogy körülnézel és kicsit magasabbról látsz mindent. Megszűnik a külvilág és csak te számítasz. Rajtad múlik, mit hozol ki a lehetőségeidből. Aztán a megérkezés biztonsága és öröme, a csobbanás. Amikor megérint a víz, amikor körülöl el az élet. Azt mondják, érik hozzám. Jó nézni. Megérint. Feldob. Körülöl el.
A paradicsom kilója 99 forint!
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! A Kárpát-medencében ma még igazi nyári idő volt, a déli-délkeleti területeken a hőmérséklet helyenként 33-34 fok körül alakult. A koratél utáni órákban viszont már elkezdődött a változás, egyre többfelé északnyugat felől megnövekedett a felhőzet, és bizony már kora délután is az északnyugati területeken, a felvidéken többfelé elerett az eső, kialakultak záporok, heves zivatarok. Egy hidegfront felhőzete éri el ezekben az órákban a Kárpát-medencét, így aztán ismét komoly változás áll előttünk, már ami az időjárást illeti, hiszen több fokkal visszaesik majd a hőmérséklet, a front mögött jóval hűvösebb levegő éri el térségünket, és bizony még a most következő néhány órában is sok fel kell számítani, záporokra, heves zivatarokra, akár felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A vénkontinensen is változékony a helyzet, de a tegnapihoz képest sok változás nincs, a hidegfront felhőzete éri el most már ezekben az órákban Közép-Európát, és bizony ennek a hideg frontnak a felhőzete sokfelé okoz csapadékot Európa nyugati táján, illetve a brit szigeteken, ott hűvös csapadékos az időjárás, de a mediterrán térségben továbbra is nagyon kellemes, nyárias az idő. Igaz, az Adria vidékén a délutáni órákban azért előfordulnak záporok, illetve zivatarok holnap is. Az éjszakai órákban térségünk nagy részén még mindig sok lesz a felhő, és sokfele kell számítani záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet reggelre általában 15 és 19 fok közé csökken, helyenként erős lesz a szél, és ez jellemzi majd a holnapi nap nagy részét is. A délelőtti órákban még a Kárpát-medence egész területén számítani kell sok felhőre, még mindig előfordulhat csapadék a felvidéken, illetve a Vajdaságban is. Aztán a délutáni órákban inkább már a keleti tájakon, illetve Erdélyben valószínű több felhő, ott kell számítani záporokra, zivatarokra. Nyugat felől szép lassan felszakadozik a felhőzet, és ott a délutáni órákban már a nap is kisüthet. A hőmérséklet, ahogy említettem, visszaesik, a csúcsérték 22 és 27 fok között várható. És akkor nézzük a hét utolsó napját, illetve a jövő hét első két napját. Nos, vasárnap már jóval kellemes időben lesz majd részünk. Azért akkor a nap is kisüt már egyre több órára. A hét utolsó napján a hőmérséklet már megközelítheti a 28 fokot, és inkább csak keleten és elszórtan kell számítani kisebb esőkre. A jövő hét első két napján azonban egyértelműen visszatér a nyár ide a Kárpát-medencébe. Hétfőn nagyon kellemes nyári időnk lesz, sok-sok napsütéssel, kedden pedig már szinte hőség, a hőmérséklet akkor ismét sokfelé meghaladja 30 fokot. A frontérzékenyeknek a mai hidegfronti hatás után holnap már csak gyenge hidegfronti hatással kell megküzdeniük. A Balaton, illetve a Velence-tó nagyon kellemes hőmérsékletű, a hidegfront remélhetőleg nagyobb változást nem okoz, jövő hét elején egészen biztosan ismét melegedni fognak nagy tavaink. És akkor nézzük a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Nos, a felvidéken sok lesz a felhő a nap nagy részében, és olyan általában 27-28 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Erdélybe később ér a változás, holnap a délutáni órákban valószínű inkább csapadék, a hőmérséklet pedig ennek megfelelően alakul. A déli területeken a nap nagy részében sok lesz a napsütés, ott a hőmérséklet elérheti még a 30 fokot, illetve meg is haladhatja, de azért ott is kialakulhatnak záporok, illetve zivatarok. Kedves nézőinket, megköszönöm figyelmüket, teljen nagyon-nagyon kellemesen az estéig, viszontlátásra!
Érmek, eredmények, elemzések. Az olimpia legfontosabb pillanatai. Minden, amit a magyar csapatról tudni kell. A pekingi játékok legfrissebb hírei első kézből Knézi Jenőtől. Minden nap reggel és este olimpiai összefoglaló a Duna Televízióban.
Túl drága a tandíj három gyereknek. Anyám nem enged iskolába.
Iskolába akarsz járni? Akkor nem mástól vártok segítséget. Gondoskodj meg.
Férjhez akarnak adni a szüleim.
Mikor lesz az esküvő?
Amikor a tanírnyitó.
Én nem akarok úgy járni, mint szegény Hue barátnőm, akinek férjhez kell mennie. Ki akarom fizetni a tandíjat? Iskolába akarok járni!
Xiao Yan története. Kínai film szombat délután 1 óra 5 perckor a Duna Televízióban.
Abból az érzésvilágból, ami csak egyedileg nekem van meg, én a magam részéről, nagyon sok embert szeretnék ezzel boldogítani. Ez egyfajta üzenet közvetítés. Nagyon sok érzelem van a munkáimban. Az az érzelem, ami bennem is megvan. És ennek néha-néha sikerül megtalálni azt a csatornát, hogy eljut az emberekhez és megfogja.
Arcélek. Katona Szabó Erzsébet iparművész. Szombat este 7 órakor a Duna Televízióban.
A férfiak álma.
Sertéspestist kapok, ha csak rád nézek.
A nők rémálma.
Mondani akarva?
Ja, ne, nem. Igen.
Te gyerekkorodban is ennyit kalandzsáztál?
Az egyik kopó, a másik ebb.
Szerinted mit megyünk?
Hogy érted?
Oknyomozás és pofoszkodás. Egy igazi vegyes páros. Az ellentétek vonzzák egymást. A simlés és a szende. Szombaton este a Duna Televízióban. Ah!
Ötvös Loránd, a torziós inga megalkotója. Duna TV, a nemzet televíziója.